Halleluja. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd. Köszönjük, Uram, a mai napot. Köszönjük, hogy hirdethetjük az igét, az evangéliumot, az örömhírt, amit nekünk adtál. Hálát adunk, hogy az Úr Jézus Krisztust is nekünk adtad, a szabadítónkat, a megváltónkat, a gyógyítónkat. Köszönjük, Úr Jézus, mindazt, amit te a kereszten elvégeztél. És köszönjük, hogy benned és általad szabadulást nyertünk e világ Istenének a fogságából. Köszönjük, Uram, hogy kiszabadultunk a rabszolgaságból. Ezt mindenket köszönhetjük. A szent véráldozatodnak. Elfogadjuk, Uram, amit te megváltásként megvalósítottál. Elfogadjuk és birtokba veszük. Birtokba vesszük a szent egészséget, a gyarapodást, az áldások teljességét, az ábrahámi áldásokat, mert megvan írva, hogy ezek nekünk adattak. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az örökös társaid lehetünk, és magasztalunk, dicsőítünk téged a teljes szívünkből. Hálát adunk a mai napért, hogy növekedhetünk. Köszönjük, Uram, a tanításokat, amit te hozol elő. És köszönjük, Szent Szellem, hogy te itt vagy közöttünk, és a te erőd által mai napon is szabadulások, gyógyulások történnek, amikor imádkozunk kézrátétellel a betegekért. Köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk, és a növekedést, amit adsz anyagi területen. És köszönjük, Uram, hogy te bepótolod azt, amit ellopott az ellenség. Dicsérünk, Uram, és magasztalunk téged, és örvendezünk benned. Vigadunk benned, és köszönjük a te örömödet, a te békességedet az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és nem utolsó sorban a hatalmat, amit a te neved által kaptunk, mert ezzel ellene megyünk a pusztítónak, ellenállunk a pusztítónak, ahogy megvan írva az igében. És hálát adunk azért, hogy mi győztes keresztényként élhetünk, mert a nagyobb lakik bennünk, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztest, hogy a nagyobb lakik benned. Halleluja! Jézus szeret téged! Halleluja! Annyira szeret, hogy még a szívetek kívánságát is figyelembe veszi. Megparancsoljuk az ördögnek, hogy levegye a szentekről a kezét, és az akadályoztatásokat el. Hókotróval, nagy hókotrót kiküldjük. Először is imával kell kezdeni, először az Úr elé menni imába, mindent a szellemi világba kell először megteremteni. Isten igéje örökzöld. Néhányatoknak van ilyenje, ilyen kis zöld kis füzetecskéje. Most volt időm, hogy elolvassam és átolvassam. Nagyon tetszik benne az, hogy a bíróságról ír, a bírósági ítéletről ír. Hogy rabszolgák voltunk. Talán nagyon tetszik az, hogy úgy állítja be, és úgy magyarázza el, hogy rabszolgák voltunk addig, foglyok voltunk addig, amíg Jézus Krisztus megváltását el nem fogadtuk. Tehát nagyon-nagyon szemléletesen hozza ezt, viszont szeretném felhívni néhány dologra azért a figyelmeteket. Tegnap is elolvasta valaki a nyáj közül, és írta is a interneten, hogy hát hiányolja belőle az üdvösségimát. Én is ezt kerestem legelőször, amikor kezembe vettem, hogy milyen fajta üdvösségima van benne. Nem kritizálni akarom ezt az anyagot, hanem inkább csak a tisztállátás véget, hogy lássuk az igazságot. 8. oldalon van az a kis alcím, hogy a nyitott ajtó. Van itt egy olyan mondat, hogy a szabadság elnyeréséhez nincs szükség semmilyen cselekedetre. Ezzel teljesen egyetértünk, mert ugye a Efézus 2.8.9 azt mondja, hogy, ugye, hogy nem cselekedetekből, hanem hit által kaptuk az üdvösséget. Mert nem lehet érte megdolgozni. Mert ha tennénk valamit érte fizikálisan egy jó cselekedetet, az fizikális dolog, a bűn meg szellemi dolog, és a kettő nem találkozik össze. Viszont folytatja azt, hogy még egyszer olvasom, tehát a szabadság elnyeréséhez nincs szükség semmilyen cselekedetre, semmilyen szóra, semmilyen változtatásra részedről. Hát ezt a semmilyen szóra azért jelöltem meg magamnak, mert igazából a múlt heti tanításunk is arról szólt, hogy vannak dolgok, amit ki kell mondani. Az üdvösséget is ki kell mondani. Na most ezt egy teljesen új, aki először veszi az életébe, kezébe valamilyen keresztény kiadvány, nem fogja észrevenni. Mert csak mi ilyen sasteművet veszik észre. Tehát van szükség szóra, mégpedig a Krisztusba vetett hitünket kell megvallanunk, ugye, ahogy az üdvösség ma írja. Tehát ez egy ilyen kis pontosítás. Aztán a 12. oldalon azt írja, hogy az élet Isten családjában, tehát miután ugye befogadtuk Jézust és újjászülettünk, azt mondja, hogy még mindig megvan a bűnös természeted. De a Korintus 5.17 szerint ugye új ímé, újjá lett minden. Tehát nem a bűnös természet van meg, nem ezt akarja ő leírni, hanem az óemberünk van meg, és a testnek a kívánságai vannak meg. Azért mondom, ezt egy kívülálló nem fogja ezt észrevenni. Meg bocsánat, hogy visszamegyek a 10. oldalra. Itt azt mondja, itt gyakorlatilag itt lenne az üdvösség ima, hogyan részesülhetek a megváltásban. Egészen egyszerűen imádságban Istenhez, az Atyához járulsz, miközben magadban, gondolatban ezeket a szavakat fogalmazod meg. Tehát nem magadban és nem gondolatban, hanem fizikálisan cselekedet, mert a szó egy cselekedet. Hiszek Jézus Krisztusban. Ez lenne az üdvösség ima itt, de majd mai napon is foglalkozunk még ezzel, mert benne van a mai tanításban, hogy ki kell mondani a Krisztusba vetett hitünket, és igazából, ha valakivel találkozol, és az Úr felindít arra, hogy beszélj neki az Úrról, az első kérdés az, hogy hiszed-e, hogy Jézus feltámad? Hát ha hiszi, hogy feltámad, akkor hiszi, hogy meg is született. Ha hiszi, hogy feltámad, akkor azt is hiszi, hogy él. Tehát gyakorlatilag egy kérdéssel három kérdést teszünk fel. Ez ugye, mint a samponon is rá van írva, hogy három az egyben. Egy kérdést teszünk fel, és gyakorlatilag három dolog rejtőzik benne. Tehát a bűnös természetünket, a belső emberünket Isten megújítja, a hústestünk kívánságai maradnak meg. A 13. oldalon megváltása, amelyet a Jézus Krisztusba vetett hit egyetlen lépésével elnyersz, ez idáig helyes, és folytatja, hogy nem veszítheted el. Az egyetlen lépés az, hogy megvalljuk Jézus Krisztust életünk Urának. És hát az üdvösség ima az bizony hiányzik. Mert nem biztos, hogy egy ember, aki életében először találkozik egy keresztény irodalommal, ebből ki fogja tudni hámozni azt, hogy neki meg kell valani Jézus élete Urának. Az igyekezet jó és szép, és rád bízzuk ezt, Uram, és kérjük, hogy add ezeknek a szerkesztőknek, hogy akiket készítik a szívükre, hogy ezt bővítsék ki, és az ige szerint még. Mert a Róma 10.9.10-ről nincs benne szó. Köszönjük az Úr Jézusnak és a Szent Szellem erejének, hogy jelen van és velünk van. Nagyon sok gyógyító ajándék van már működésben. Nyak, izom, forgó, fogászati területen. Hitkezével nyújjatok ki, vegyétek el. Szív probléma. Szív probléma, fül. Fülre van gyógyító kenet. Oda is tehetek a kezeteket, mert saját magadért is imádkozhatsz kézratétellel. Boka, homlok, ez nem tudom, mi van a homloknál. Vagy homloküreg, igen, vagy homloküreg probléma, vagy valami más. Belegben, tehát működési rendellenességek színnek, meg illetve működésbeli helyreállás történik. Combban van valamilyen, ez lehetnek ízek, erek is, viszerek. Combban. Úgyhogy nagyon sok helyen működik az Úr, és ezt köszönjük neki. Köszönjük, hogy itt vagytok, és van kinek prédikálni. Múlt héten a szavak fontosságáról szóltunk, ma pedig a szavaknak az erejéről. Ez is olyan téma, mint a hatalom, hogy gyermekkorban kellene tanítani a fiatalokkal. Egy biztos, hogy az életedben semmi nem fog megváltozni addig, amíg nem veszel teljes hatalmat a szád felett. Mert mindenki szeretne valamilyen területen változást, de addig nem jöhet elő a változás, amíg az orrunk alatti nyílást nem helyesen használjuk. Ez egy alapszabály. a szánk gyakorlatilag egy vetőgép. Mert a szavak is maguk. És nem mindegy, hogy a vetőgéppel mit vetnek a határban. Nem mindegy, hogy a mi szánkkal, mint vetőgéppel mit vetünk el. És ennek a fontosságáról, a szavaknak a fontosságáról igazából az emberek nem nagyon sokat tudnak, ezért nagyon könnyen át is siklanak felette. És csak legyintenek, hogy mondja, mit akarsz. Hagyj engem békén. Nagyon fontos az, hogy min időzünk, tehát gondolatban. Nagyon fontos az, hogy miről elmélkedünk. Az időzés alatt azt is kell érteni, hogy mit nézünk mondjuk a tévében, mit olvasunk az újságban, vagy világi lehúzó dolgokat, vagy pozitív építő dolgokat, és erről ugye természetesen az ember automatikusan elkezd gondolkodni, elmélkedni. Tehát nagyon fontos az, hogy min időzünk, miről elmélkedünk, mert amiről gondolkodunk, az fog hozzánk jönni. Tehát amiről gondolkodunk, az a hitünké fog válni. És ami a szívünkben a hit, az meg ki fog budjanni a szánkon. És ami kijön a szánkon, az jön valóságba. Tehát ez egy összefüggés. Egy ilyen láncreakció. Tehát a gondolat, a hit, a kimondott szavag és az életünknek a minősége, ez így szervesen összefügg. A gondolatainkat ugye előbb-utóbb kimondjuk. És azok a gondolatok, amik kijönnek a szánkon, hangformájában, azok tükrözik a hitünket. A világ miről beszél? A válságról, a problémákról, a katasztrófákról, pénzhiányról. Néha keresztények is erről beszélnek. És ez gyakorlatilag ránk is hatással van valamilyen mértékben, és amikor észrevesszük magunkon, hogy hoppá, eltértünk az igei szólástól, az igei beszédtől, akkor ki kell magunkat igazítani és egyenesíteni. Uram, bocsánat, visszaállok a megfelelő vágányra. Tehát a szavak maguk, soha ne felejtsük el, és a maguk pedig megfelelő körülmények között idővel mindig kikelnek. Ezért nem mindegy, hogy valami szép nemes magot vetünk el, kinemesített magot, vagy valami bogáncs magot. Nem mindegy a termés tekintetében. Lapozzunk el a Jakab leveléhez. Jakab levelében az első fejezet. Vannak az életünkben hiába való dolgok. Ami azt jelenti, hogy semmire való, haszontalan, értelmetlen. Mert a hiába való dologgal elfecséreljük akár az időnket, akár a pénzünket, és igazából Isten előtt nekünk jó sáfároknak kell lenni. Még az időnk tekintetében is. És a hiába való dolgok nem fognak hozni gyümölcsöket. Tehát Jakab levelében, az első fejezetben, a 25-ös 26-os vers.
De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak hiába való az istenfélelme.
Amen. Tehát a hiába való szó itt szerepel. Vannak hiába való dolgok. Lehet olyan keresztény, aki szorgalmasan gyülekezetbe jár, lehet neki sok könyve, sok tanítása otthon, ismerheti az énekeket és kívülről fújhatja, de hogyha a szájával elvéti, akkor gyakorlatilag az ő cselekedete nem más, mint egy vallásoskodó cselekedet. Mert nincs gyümölcse. Ezek a hiába való dolgok. Ugyanis, amikor az Isten tisztelet után a következő nap a keresztény úgy beszél, mint a hitetlenek, és a visszalevő hat napban, akkor gyakorlatilag magát csalja meg. Becsapja saját magát. Még sok évvel ezelőtt. És nem is szolgáltunk még. 96, 97. Hát amikor az ember megismeri az Urat, akkor egy nagy tűz keletkezik a szívébe, és mindent szeretne bepótolni, amit az elmúlt évtizedekben ugye kihagyott. És nagy tűz volt a szívemben, hogy hát hogyan kerülhetnék én egy ima közösségbe. Aztán adatott egy másik lehetőség, elmentem egy házhoz, egy ima közösségbe, imádkoztunk, elővettük a kék ima könyvet, a zöld ima könyvet, és amikor vége volt az ima körnek, akkor mindenki elkezdett beszélni. Jaj, de szúr, jaj, de hasogat, jaj, de fáj, nem tudom, mi lesz velem. Erről szól ez az ige. Ez hiába való volt az a fél óra vagy óra imakör, amikor utána a szájukkal lerontották, amit felépítettek előtte. És azt hiszem, ezt követően saját magunk hoztunk össze egy imakört az otthonunkba, és nem is tudom, dicsőség Istennek, Isten hozott oda embereket, még olyanokat is, akik nem tartoztak az egyházunkhoz. Tehát ilyen ismeretségi körből. És ottan biztos vagyok benne, hogy nagyon sok időség született. De utána nem tartottuk le, arra vigyáztunk. Pedig hát még ugye ilyenkor az ember ugye hátul gombolós keresztény, de arra valahol a szívünkben éreztük, hogy utána nem szabad az ellenkezőjét mondani. Tehát nagyon sok keresztény ott hibázza el, hogy imádkozik, imádkozik, időt fordít az Úrra, meg tanul is még, de utána az ellenkezőjét mondja ki, lerontja az imáit. És utána csodálkozik, hogy hát nincs előrehaladás. Tehát ez egy sarkalatos pont. Nagyon sokszor hallom Pesten, hogy nem az határozza meg az életedet, vagy a gyógyulásodat, amikor kiállsz egy gyógyító sorba. Nem az a meghatározó, hogy valaki, vagy a pásztor imádkozik, érted? Hanem az, hogy az ima után hogy beszélsz. Milyen magot vesz a továbbiakban. Mert lehet hálát adni Istennek, hogy köszönöm a gyógyulásomat, a szabadulásomat, az áttörést a vállalkozásunk felett, az anyagi életünk felett, hogy még nem látja az ember, de ezek a hitszavak. Vagy pedig lehet arról beszélni, hogy lefelé megyünk a lejtőn. Szakozzunk a római levélhez, a 10. fejezethez. Ez a rész kapcsolható a múlt heti tanításhoz is. Itt is van egy olyan, amikor ki kell mondani valamit. Tehát római levél 10. fejezet, 8-tól 10-ig olvassuk.
De mit mond? Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Amen.
Amen.
Azzal kezdi, hogy közel hozzád az ige. Miért van közel hozzád? Múlt héten erről beszéltünk, ugye? Hogy Isten az igét adta nekünk. A szánkba adta. Az ige a szikla, az úzó pöröly. Az ige a kétélű kard. Tehát az igében erő van. Isten igéje felkent. Ezért, amikor valamilyen probléma van, vagy az ember csak gyengének érzi magát, vegye elő az igét. Vagy írott formában, vagy hanganyagban, vagy bármilyen formában, csak az ige menjen, lássa a szemed, olvasd, mondd ki, halljad vissza, vagy hallgasd, mert a kenet elkezd dolgozni, és a kenet fogja a szabadulást meghozni. Tehát Isten itt azt mondja, hogy az igét nekünk adta, a szánkba adta. De amikor táplálkozunk az igével, akkor gyakorlatilag a szívünkbe építjük be, és onnan fog előjönni. Amikor még fiatal keresztény voltam, akkor mindig úgy vágytam, hogy mikor fog úgy előbudjani belőlem az ige. Általában ugye akkor van rá szükség nagyon, amikor valamilyen hirtelen hatás ér. Szembe téri egy kisebb baleset, vagy valami ehhez hasonló. És akkor nem a félelem szavának kell kibudjanni, hanem automatikusan az igének kell kibudjanni. És az egyik keresztény egyszer siófokon tett egy bizonyságot arról sok évvel ezelőtt, hogy szedte a cseresznyét, a cseresznyefán tavasszal, tele volt a vödör, lógott a kampon, és ugye leszakadt a gyenge ág, és a vödör elindult lefelé, és hogy ne kelljen még egyszer összeszedni, ráparancsolt a vödörre, hogy talpra essen. Mert az ige jött ki a szájából. Tehát elérünk egy olyan szintre, amikor nem a félelem vesz uralmat felettünk, hanem rögtön elkezdünk a körülmény felett hatalmat venni. Sanders pásztor is mesélt egy történetet, egy bizonyságot, valamilyen komoly sérülés ért valakit. Valamilyen kiálló vasba bevert a lábát. Biztos, hogy fájt neki, biztos, hogy az ördög hozott gondolatokat, hogy na most aztán itt neked véged. Nem tudsz lábra állni, meg eltörött, és mindenféle ehhez hasonló. Fölállt, és azt mondta, hogy ez rendben van. Ez a láb tökéletes. Tehát nem engedte meg, hogy ajtót nyisson a helytelen gondolkodásával és a szavaival az ördögnek, és tökéletes volt minden. Vagy amikor valaki elesik. Jaj, most akkor mi tört el? Nézzük csak meg. És végig tapogatja magát. Ki kell jelenteni hitben, hogy minden rendben van. A csontjaim épek, a testem teljesen tökéletes, ezek a hit szavai. Látjátok-e ezekben a felolvasott igékben, hogy a szív, a belső emberünk, a szellemünk és a szánk összefüggésben van? Mert azt mondja, hogy az ige a szádban és a szívedben van. Tehát a szívünkből jön elő, amit úgy nevezünk, hogy a hit beszéde. A hit beszéde. A hittel mondott szavak. Krisztus teste, a gyülekezet sok helyét elvétette. Mert külön ugyan tanítottak a szívben levő hitről, tehát hogyan kerül a hit a szellemünkbe. A Biblia mondja, hogy a hit hallásból származik. Tehát hallani kell az igét, hallani kell a tanításokat, ez rendben van. Arról is tanítottak, hogy a szájnak milyen fontos szerepe van, mert a száj az ugye szólhat rosszat, szólhat jót, de a kettőnek az összefüggéséről nem szóltak, illetve arról nem, hogy mi kell kimondani. És ennél a zöld kis füzetecskénél is azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy az nincs benne, hogy ki kell mondani azt, hogy Jézus, jöjj a szívembe, költöz a szívembe, legyél az életem ura, és megvallak téged, Úrnak az életen felett. Hát ezt ki kell mondani. Kenneth Hagin ezt az üdvösségi imát, amit mi használunk, ezt az Úr Jézustól kapta közvetlenül. És nagyon szépen le van írva ebben az üdvösségi imában, hogy mit hiszek. Hiszem, hogy ugye Jézus az Istennek a fia, hiszem, hogy ő meghalt, hiszem, hogy feltámadt, azt is, hogy miért, hogy igazként állhassunk Isten elé. És akkor megkérjük, hogy legyen a Urunk, gyógyítunk, megváltunk, és utána meg is valljuk, hogy ő az Urunk ettől a perctől kezdve. Őt tesszük Úrnak az életünk felett. Tehát ez az a pont, ahol megint csak ki kell mondani valamit. És a szánknak van itt nagyon fontos szerepe. A beszéd az egy cselekedet. Amikor az ige arról ír, hogy a hitnek a cselekvői legyünk, akkor nem csak a jó cselekedetekről van szó, hogy valakinek vigyünk egy kiló lisztet, hanem a szavaknak, az igének a megvallására is vonatkozik ez. Tehát a megvallások, amit olvasunk, pontosabban elimádkozunk a kék és a zöld imakönyvből, azok igei megvallások, azok a hit cselekedetek. Amikor az ördög próbál valami hazug tünetet hozni, akkor is a hit cselekedetével mész ellene. Mert megmondod, hogy ördög, meg van írva, Jézus is így tette, ugye? Hogy meg van írva. Te is elmondod, hogy meg van írva az 1 Péter 2.24-ben, hogy Krisztus sebeivel gyógyulást nyertem. Én ezt elfogadtam, én ezt birtoklom, úgyhogy ez a tünet nem más, mint hazugság. Nem lehet más. Csak hazugság. Akkor szólhatsz az ördöghöz, hogy ördög, szedd össze a cokmokodat, és takarodj az életemből. Ezeket a hazug tüneteket is vidd magaddal, mert én a csomagszállítót nem írom alá. Sokszor küldözgetnek ilyen különböző küldeményeket, könyveket, ha nem is rendel az ember még akkor is. Ha aláírod, a tiéd. Nem írod alá, akkor megy vissza a feladónak. Úgyhogy hazug tünet vissza a feladónak. Ez a pokol terméke. Ez a tünet, ez a betegség, mert a mennyben ilyen nincs. Én pedig Isten gyermeke vagyok, a mennyhez tartozom. Ezt magyarázzátok el, mert tudjátok, amnéziás. Elfelejti. És utána szólhatsz a testedhez, hogy test, engedelmeskedj az igének. Mert az 1 Péter 2.24 szerint megparancsolom, hogy tökéletesen működj, és a hazug tüneteket pedig tagadd meg. Rázd le magadról. Ez a hit imája. Amikor a hit szavait szóljuk, akkor gyakorlatilag eloldjuk, azaz kiárasztjuk a hitünket. És egy ilyen imádság, amit most példának elmondtam, ezzel Isten erejét engedjük, hogy áradjon. Mert a hitünk engedi meg, oldja el, árasztja ki Isten erejét. És amíg kitartunk a hitünkben, addig tud is Isten működni és munkálkodni az életünkben. Amikor viszont feladjuk, és nagyon sok betegnél sajnos ez előfordul, ezt gondolom a kórházi szolgálat tapasztalja is, akkor gyakorlatilag azzal Isten erejét megállítják. Saját maguk nem tudják, tudatlanul teszik, de ez történik. Azt hiszem az egyértelmű, hogy amit Isten kimondott a teremtéskor, az megvalósult. Ha rögtön a Biblia első lapjára megyünk, ugye látjuk, hogy Isten azt mondta, hogy legyen ez, legyen az, legyen élet a Földön, legyenek növények, legyenek állatok. Meg lett. Ne felejtsétek el, hogy Isten bennünket a saját képére és hasonlatosságára teremtett, tehát amit te kimondasz, annak is meg kell venni. 2 héttel ezelőtt volt ugye arról szó, hogy hiszi, hogy megtörténik. Tehát ilyen hozzáállással vald meg hitben a dolgaidat. Van egy érdekes dolog. Azt hiszem, a múlt héten olvastuk azt az igét, hogy a szánk a levő ige a kétélű kard. És a kétélű karddal ugye két felé lehet súhintani. Jobbra is, meg balra is. Mind a két felé visz. És vág. Vágja az ellenséget. A héberben a száj az egyenlő a karddal. Tehát ugyanazt jelenti. Az a héber szó, hogy száj is, meg kard is. És nem véletlenül írja a zsidó levélben az ige azt, hogy kétélű fegyver van a szánkban. És az Úr Jézus ugye, hogy volt a jelenésekben az az igen? Hogy amikor visszajön, akkor a kétélű fegyver jön ki a szájából. Valami ilyesmi volt. Hát a két igét párhuzamban vizsgáltuk. Tehát amikor Isten kimond valamit, vagy kimondott valamit, az mindig megtörtént. Amikor te elrendez valamit, mert ugye hatalomról 4-szer tanultunk, bármit elrendelsz, akkor vedd úgy, hogy a szádból az ige, mint kétélű kard jön ki. És tudjátok az őserdőben, hogy mennek? Viszik a bozótvágókést, és nem tudnak másképp közlekedni, utat vágnak maguknak. Az ige is, amikor megvallod, amikor kimondod, akkor az utat vág, mint a bozótkés az őserdőben. És amit elrendelsz, amiért imádkozol, hidd, hogy megtörténik. Ez egy fontos kulcs. Ma is még találkozunk egy-két érdekes dologgal. Visszamegyünk a Jakab leveléhez. Tehát a Jakab 3.2.
Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.
Halleluja! Azt mondja az ige, hogy ha tudjuk uralni a szánkat, akkor gyakorlatilag az a testünkre is kihatással lesz. Azaz, a testünket is tudjuk uralni. Mert tudjuk, hogy a testünknek vannak kívánságai. Ezt a Galata levél 5. fejezetében találhatjuk meg. A szavaink az egész testünkre kihatással vannak. Kihatással vannak a vérnyomásra, az ízületekre, az étvágyunkra és mindenre. Nagyon fontos ezt tudni. És odafigyelni, hogy miről beszélünk. Mi lesz akkor, amikor az ember elkezd panaszkodni? Az egészsége még jobban romlik. Mert arról beszél, amit érez. Nem arról, amit az ige mond. A világi ember biztos, hogy így teszi. Ha valaki bemegy egy ingoványos területre, egy lápos területre, és egy helyben elkezd topogni, az egyértelmű, hogy elkezd szépen lesüllyedni. Ha valaki ilyen helyen jár, az ismeri, hogy ott gyorsan kell menni. Mert annyit még kibír az a láb, hogy éppen elfut rajta, de azt nem bírja ki, hogy megálljon, vagy topogjon egy helyben. Filmekben láttunk ilyen helyzeteket biztos. Szentes pásztor figyelmeztette az ima harcosokat, mert ők is elvédhetik. Mondván, hogy én mennyit imádkozom. Elvédhetik olyan szempontból, hogy nem azt kapják meg, amiért imádkoztak, hanem amit utána beszélnek. Tehát ha az imát követően az igével és az imával ellentétesen beszélnek, a láthatókról beszélnek, akkor az imát hatástalanították. Az mellé nem tud odaállni az Úr Jézus, és nem tudja támogatni. Tehát nem szabad a szavaknak a fontosságát könnyedén venni. Kerülnünk kell a kudarccal teli szavakat, kerülnünk kell a vulgáris szavakat, mert azok lefelé visznek. Tehát nem a kudarc szavait kell szólni, hanem szintén a hit szavait, hogy ez, amikor az Úr időzítésében van hozzáteszve, és ezt nagyon hangsúlyozom, akkor viszont meg kell lépni. Nem egy ilyen dolgot hallottunk ugye a Sanders pásztortól is, hogy például az épületvásárlások, vagy a felújítások, vagy különböző technikai eszközöknek a beszerzése. Figyelve az Úr időzítés, hogy mikor kell meglépni. Lapozzunk el kitérőleg a Máté 5.44-hez, mert egy kis világosságot, újabb világosságot adott az Úr. Ugye ott tartunk, hogy a szavainkkal szólhatunk pozitív dolgot, szólhatunk negatív dolgot. Szólhatjuk a győzelem szavát, szólhatjuk a kudarc szavát. Rajtunk múlik. A mi döntésünktől függ, hogy mit szólunk. Máté 5.44 lesz majd. Előtte még hadd mondjam el, hogy amikor az áldás szavait szóljuk, mert szólhatjuk az átok szavát is, tehát amikor az áldás szavait szóljuk, akkor gyakorlatilag azon a területen Istennek adunk hozzáférést. Tehát ha valaki gyógyító sorban nem gyógyulásért áll ki, hanem csak áldásért, vagy csak járunk, kelünk, találkozunk egymással, és áldjon meg az Úr, csak úgy elmondjuk, ilyen lazán, vagy interneten is zárómondatnak nagyon sokan odaírják, hogy áldjon az Úr. Gyakorlatilag ilyenkor Istennek adunk egy hozzáférést a másik felett, akit megáldunk. És ehhez adta az Úr a Máté 5.44-et. Ezt nézzük csak meg.
Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket.
És innentől kezdve még világosabb lett a számomra, hogy miért fontos az ellenségeinket is megáldani. Mert hogyha áldást vettünk, természetesen áldást fogunk aratni, ez idáig tiszta volt. De hogyha az úgymond ellenségemet megáldom, akkor Istennek adok hozzáférést ahhoz, hogy munkálkodjon az életébe is, és nyíre tegye, és visszafordítsa a helyes útra. az áldásoknak a területére. Tehát ne a védőárnyőn kívül legyen. Ez egy nagyon-nagyon fontos megértést ad a számunkra. Tehát amikor megáldunk valakit, vagy valamit, akkor Istennek adunk ahhoz hozzáférést. Ha megáldjuk az ételünket, akkor Istennek adunk hozzáférést, hogy ha netán volt benne szalmonella, akkor már nincsen. De bármilyen területről beszéljünk. Ha van egy vezető valahol felettünk, mert ugye Isten mindenki fölé helyezett vezetőket, nem úgy végzi a munkáját, egy kicsit ellenszegülő, vagy lázadó, nem törvénytisztelő mondjuk, akkor áldjuk meg. Hát ha megáldjuk, akkor Istennek adunk hozzáférést felette. És ugye megint beugrik egy másik ige, köszönjük Uram, a Timóteus leveléből, amikor Isten azt mondja, hogy imádkozzunk a vezetőkért, a hatalmi pozícióban levőkért, a méltóságban levőkért, az előjárókért, és ebből bele kell érteni ugye a egyházon belüli előjárókat, meg a világi előjárókat. Mert ha megváltjuk őket, akkor Isten tud az életükben munkálkodni. Ez egy hatalmas megértés, ugye? Köszönjük az Úrnak. Visszatérünk a eredeti vonalhoz. A tudatlan ember mit mond? Hogy az én szám, az én hatalmamban van. És azt mondok ki vele, amit akarok. Ez igaz. Csak nem tudja, hogy ennek nagy ára lesz. A példabeszédek 18-21-et tekintsük. Gyakorlatilag a Biblia bennünket utasít, hogy pontosabban Isten a Biblián keresztül bennünket utasít, hogy a szánk felett őrködni szükséges. Azt is megmondja, hogy mire használjuk a szánkat. Tehát példabeszédek 18-21.
Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.
Amen. Egy másik ige azt mondja, hogy ugyanabból a forrásból fakadhat-e édes és keserű? Hát a szánkból igen. Attól függ, hogy kordába tartjuk, fegyelmezzük, vagy szabadjára engedjük. Tehát örködnünk kell a kimondott szavaink felett a saját érdekünkben. Mert nem mindegy, hogy mit aratunk le. Mi határozhatjuk meg. Mi választunk. Mi döntünk szinte naponta. Hogy vigyázzunk a szánkra, vagy gyeplő nélkül engedjük, hogy bármit megtegyen. Csak akkor számolni kell a következményekkel. És mindezeket, a fontos dolgokat, hogy a szánkra hogy kell vigyázni, hogy kell használni, ezt gyerekkorban kellene már tanítani. Ti megtehetitek, ahol vannak még apró gyermekek, vagy ha nagyobbak, akkor is, hogyha hajlandók figyelmezni az Úrnak az igényére. Visszamegyünk a Máté evangéliumhoz. Máté 12, 36-37-ig.
De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.
Amen. A szavaink magyarul elárulnak bennünket. Ha valakivel elkezdünk beszélni, azonnal tudjuk, hogy a másik hol áll hitben, mert a szavak elárulnak. Azon kívül, hogy a szavak elárulnak, a szavaink emlékkönyvbe kerülnek feljegyzésre. Ezt nem olvassuk el, de a Malakiás 3.16-ban megtaláljátok, hogy a szavaink emlékkönyvbe fel vannak írva. Úgyhogy rögzítésre kerülnek a szavaink. A beszédünk pedig árulkodik, hogy igaz dolgot beszélünk, vagy hamis dolgot beszélünk. A szavaink árulkodnak, hogy hitet szólunk, vagy félelmet szólunk. A hit kiül az arcra. A félelmet meg sok esetben látni az emberek szemében. Tehát gyakorlatilag az arcunk egy tükör a másik ember számára. Az is igaz, hogy Te vagy a saját életednek a kovácsa. De hogyha Jézust elfogadtad életed urának, azaz életed kovácsának, akkor szükséges lenne, hogy alázásd magad neki. És amit ő mond, azt tedd, és azokat a szavakat mondd ki, amit ő mond. Semmi mást. Hát akkor csak áldás jön ki a szánkból. Amikor igeileg beszélünk, tehát az ige vonalában szólunk, akkor gyakorlatilag az ajtót az ellenség előtt, az ördög előtt zárva tartjuk. Tehát egy másik felismerés, hogy gyakorlatilag a szavaink azok kulcsok, hogy az ajtó zárva legyen, vagy az ajtó nyitva legyen. És ezt a kulcsot mindenki saját maga használja az életében. Ha még eddig nem jött rá, hogy esetleg rosszul, akkor itt az ideje. Akkor tudjuk birtokolni az áldásokat, a szent védelmet, az ellátást, amikor az ige vonalában gondolkodunk és az ige vonalában beszélünk, mert ekkor az ajtó a sötétség felé zárva van. A világosság felé még nyitva van. Tehát nagyon fontos kulcs a kimondott szavaink. Ne feledjük el, hogy a világban ott van az ellenség. Az ige azt mondja, hogy körbe-körbe szaladjál a földön, és keressék, hogy kit nyelhet el. Kinél van nyitva az ajtó? És ahol talál egy részt, ott súgy, be is surran. És akkor mit tesz? Az ördög a gondolatokkal és érzésekkel kezd el bombázni. És ezek nagyon nem jó dolgok. Ezért mondja Isten igéje, hogy a gondolatokat meg kell vizsgálni. Honnan származnak? Istentől, az ördögtől, vagy netán a saját elménkből, és ami nem igei, azt le kell rontani. Nem szabad, hogy fészket rakjon az olyan gondolat. Az érzésekre sem szabad hagyatkoznunk, mert azok is félrevisznek. Mert valaki azt mondhatja, hogy hát én nem tudom szeretni Kis Pista Jóskát, mert nem érzem, hogy szeretni kéne. De hát a szeretet nem érzés. A szeretet cselekedet. Mert kaptunk egy parancsot, hogy szeressétek a többieket, mindenkit, mint a fele barátunkat. Nincs benne az igény, hogy akkor, hogyha úgy érzed, hanem ez egy parancs. És ha Isten szeretem, akkor engedelmeskedek az ő parancsolatának. Na most az ördög ezekkel a gondolatokkal és az érzésekkel azt akarja elérni, hogy te a halál szavait, a pusztulás szavait és a kudarc szavait szóljad. Mert amikor rá tudod venni már erre, akkor gyakorlatilag saját magad kinyitottad az ajtót a sötétség felé, és az egész hadseregével be tud jönni. És pusztulás lett a vége. Tehát ezzel a negatív gondolkodással és pusztító szavakkal gyakorlatilag hozzáférést adunk az ördögnek. Mert rossz ajtót nyitunk ki. Az északi ajtót nyitjuk ki. Onnan mindig hideg jön, meg vihar. A szavaink magok. Tehát nem mindegy, hogy valami nemes magot vetsz, vagy tövises bogáncsó kórót. Ha mégis előfordulna az, már pedig előfordul mindannyiunkkal, hogy időnként rossz magot vetünk, akkor van rá orvosság. Módodban áll, az oldás kötés hatalmánál fogva, azt a rossz magot megkötni, megsemmisíteni, megtiltani, hogy kikeljen, azaz elátkozni. Úgyhogy időnként nem árt, hogyha az ember így egy idő után azt mondja, na most ha valami rossz magot vetettem, akkor ezeket most lekaszálom, és legyomírtózom ezeket. Máté 15-ben a 11-es vers. Tehát Máté 15-11.
Nem azt fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem amit kijön a szájból, azt fertőzteti meg az embert.
És a 17-es, 18-as.
Mégsem értitek én, hogy minden, ami a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert.
Amen. Tehát a szavak, amit kimondunk, azok lehetnek áldóak, és mint az előbb megbeszéltük, akkor Istennek adunk hozzáférést azon a területen, hogy munkálkodjon, de lehetnek fertőzőek is. A tolpárna története. Régen meséltem már, volt egy lelkész, és mondták neki, hogy van a gyülekezetedben egy asszony, aki amikor elmegy az Isten tiszteletről, mindig téged szapul. Hogy nem jól prédikáltál, nem ezt mondtad, nem azt mondtad, mindig valami kifogást. Nem is csak kifogás, attól súlyosabb volt, kritizálás, szapulás. És egyszer megkérte az asszonyt, hogy legközelebb hozza magával a tolpárnáját. És a Isten tisztelet után megkérte, hogy menjen fel vele a toronyba. Nagyon csodálkozott az asszony, hogy mi lesz a toronyba, de hát lelkészének engedelmeskedett és fölment. És amikor odaértek a torony ablakhoz, akkor kérte az asszonyt, hogy tépje szét a párnát, és rázza ki a tollat a levegőbe. És megkérdezte, hogy mit lát. Hát, hogy a tollak repülnek. Erre a kis szellőbe, kertekbe, utcákra, terekre, tavacskába, mindenfelé. És még mindig nem értette, mi itt a lényeg. Azt mondta, hogy na most akkor légy szíves, tedd össze. Megdöbbent a hölgy. Hát ezt nem lehet összeszedni. Hát elvisz a szél mindenfelé. Na látod, azt mondja? Ezek a helytelen szavak, amit kimondanak az emberek, és amit te is kimondasz, a kritika, a viszálykodó szavak, ezek mennek szájról szájra, és nem lehet megállítani. Tehát eleve nem kell elindítani. Tehát a szavainkkal valóban okozhatunk a másiknak nagyon jó perceket, mert megállhatjuk őt, de meg is fertőzhetjük. Nagyon sok sebb keletkezik így a szavak által. Nagyon sok e-mailt kapok mostanában én magam is, hogy ezzel az élelmiszerrel vigyázzak, meg azzal vigyázzak, meg ilyen adalék, meg olyan adalék. Tehát, mintha egy kicsit túlságosan figyelnék a élelmiszereknek az összetételét. Persze jó óvatosnak lenni, ezt nem mondom, hogy nem. Pesten én is régi szenteket próbáltam megkínálni egy cukorral, és azt mondták, hogy nem. Azt hittem, hogy a cukor miatt, és mondtam, hogy nem, ebben nincsen cukor, akkor meg azért nem kérnek belőle. Tehát az igen meg azt mondja, hogy ha valami halálosat isznek, akkor meg nem átnékik. Tehát van a keresztényeknél egy bizonyos túlzott óvatosság, a másik oldalon pedig nem figyelnek oda, hogy a szavaikkal milyen nagy kárt okoznak. Tehát a kettő nincs egyensúlyban. Mert a szavakkal fertőznek. Sokáig nem értettem ezt az igét, amit itt most az előbb olvastunk, hogy miért azt fertőz, ami kijön a szánkból. Mert hát én ugye a mosatlan gyümölcsre gondoltam, amit megeszünk, és ugye rajta vannak a kórokozók, a bacik, de hát itt szellemi dologról van szó, hogy ami a szánkból kimegy, a helytelen szavak. A lerontó szavak. Ne felejtjük el, hogy a szánk egy óriási fegyver. És ez a mi birtokunkban van. És felelősek vagyunk, hogy ezt a fegyvert hogyan használjuk. Hogy építő lövedékek hagyják el a szánkat, vagy pedig megsebesítő lövedékek hagyják el a szánkat. Nagyon nem mindegy. Máté 12-höz kanyarodjunk még vissza. Máté 12-ben a 33-tól 35-ig. Egy biztos, hogy minden a maga neme szerint terem. Így kezdődik a Biblia első lapja. Isten úgy teremtett meg minden növényt, minden állatot, még az embert is, hogy a maga neme szerint terem. A kígyóborka kígyóborkát fog teremni, és nem kovászos uborkát. Paradicsomból is van többfajta, zöldbabból is van többfajta, uborkából is van, paprikából is van többfajta, de minden a maga neme szerintelen. Paradicsomból is van ugye nagy kerek, aztán van paprika alakú, meg sárga, meg koktélparadicsom. Minden a maga neme szerint terem. A szavaink is azt szerint teremnek, amilyen tartalommal töltjük meg. Tehát Máté 12-ben a 33-tól 35-ig.
Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyóknak fajtatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.
Amen.
Amen.
Ha kinézzünk a torna terem előtti fára, a gyümölcséről meg tudjuk állapítani, hogy az körtefa. Ez körtéterem. A szánkat elhagyó szavak is gyümölcsöt hoznak. De nem mindegy, hogy miért. És a nagy igazság, amiről már ma beszéltünk, csak másik értelemben, hogy ami belül van a szellemünkben, az fog kijönni a szánkon. És hogyha az a dolog, amit kimondunk, nem jó, akkor az fertőz. Ha nem, az ige vonalában van. Különösen, amikor valakit erős ráhatás ér. Tehát reggel a buszon, amikor mész a munkába, rálépnek a lábadra, az egy erős hatás. Hogy az öletbe borítják a kávét, az is egy erős hatás. Akkor mi jön ki a szádon? Akkor tudni meg, hogy mi van belül. A Benny Hinn, akik ugye a csapatában dolgoznak, a szolgálatát segítik, gyakorlatilag ezt a tesztet úgymond szándékosan eljátsza velük. Hogy megtudja, hogy a szellemükben mi lakik. Ahhoz, hogy helyes dolgok legyenek a szellemükben, helyes eledellel kell táplálkozni. Az étkezésnél is ugye figyelünk, hogy ne egy oldalú legyen a táplálkozás, mert a helyes eledelen tud a szellemünk növekedni. Nemrégen hallottam a festi tanításban, hogy volt egy 25 éves lány, és oda ment a gyülekezetbe, hogy ő haldoklik. Haldoklik, mert egyfolytában a fején volt a Walkman, és az erőszakos heavy metal zenét hallgatta. Ez az erőszak és a halál ment a szellemébe. És elmagyarázták a szavaknak a fontosságát. Megértette, és ez alapján cselekedett, tehát ezt letette. Továbbra is a Walkman fején volt, csak tanítások kerültek a fülébe, és életben maradt. Tehát nem mindegy, hogy mit engednek a szellemünkben. Nagyon-nagyon kell vigyázni arra, megszűrni. Mert tudjátok, hogy a madárfióka, az a picike, aki csak annyi ereje van, hogy a csőrét kitátja, amikor hozza a madármama a kukacot, ő nem tudja megvizsgálni, hogy ez a kukac permetes vagy nem permetes. És bizony, sajnos önben lát ilyet, hogy amikor megmérgezi a szülő a fiókáját, ugye ilyen formában, akkor az ugye ki is veti magát a fészekből, és vége az életének. Tehát nekünk kell annyi világosságunknak lenni, tisztánlátásunknak, bölcsességünknek, hogy amit magunkhoz veszünk, azt vizsgáljuk meg. Hogy az ige vonalában van, vagy azzal ellentétes. Halleluja! Van egy kiváló imádság, ami mai tanításhoz illik. A zöld könyvben a 29. oldalon, az újban a 22. oldal. Az a címe, hogy örködöm a kimondott szavaim felett. Ez éppen ma a témába vágó. Köszönjük, Uram! Ennyi volt a mai a menü, és hiszük, hogy használt mindannyiótoknak. Ezt föltettük az internetre, azok is meg tudják hallgatni, akik távol vannak. Imádkozni fogunk értetek. Kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre a Jézus nevében. Köszönjük, drága Úr Jézus, a bevégzett munkát, a szent véráldozatot. Köszönjük, Uram, minden csepp véredet, amely értünk kiontatott. És hálát adunk, hogy kifizetted a szabadulásunk árát. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk. Köszönjük a drága kenetet, a Szent Szellem erejét, amit most kiárasztunk, és ez a kelmékben, a szövetekben raktározódik, és eljut az otthonokba. És a beteg testekhez érintve Isten ereje kiárad, és megtöri az igát, megtöri a hazug tüneteket, megtöri a betegséget, kivezeti azokat a testekből, és előjönnek a szabadulások a hit által. A Jézus nevében. Amen. Dicsőjünk és magasztalunk téged, Uram, és hitben járunk, és a hit szemével mindegyik személyre, akiért imádkoztunk, azt valljuk meg, hogy ők épek, egészségesek az ige tükrében. Mondjuk ezt a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
A hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.